Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Elkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, írta meg Facebook oldalán Orbán Anita külügyminiszter. Erről a hétvégén telefonos egyeztetésen állapodott meg az ukrán kollégájával. Az egyeztetésekbe bevonják a kárpátaljai magyarság képviselőit is. Az első online tárgyalást holnap tartják. Andrij Sibiha megköszönte kollégájának a magyar kormány elvi és gyors reagálását a legutóbbi Ukrajna ellen végrehajtott orosz csapásokra, és megerősítette, országa készen áll arra, hogy haladéktalanul új, kölcsönösen előnyös lapot nyisson az ukrán-magyar kapcsolatokban. Készek vagyunk együttműködni a kétoldalú napirendünkön szereplő valamennyi kérdésben, többek között a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsuk a bizalmat és a jószomszédi kapcsolatokat országaink között, fogalmazott. Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatta az Európai Tanács elnökét azokról az egyeztetésekről, amelyeket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása érdekében kezdett a kormány Ukrajnával. António Costa közölte, az ukrán elnök számára világossá tette, minden további lépés meg kell, hogy előzzön az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartása. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság visszavonta az ukrán aranykonvoj hétfős legénységével szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat, közölte a pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda vezetője a Facebookon. Horváth Lóránt azt írta, a hatóság indoklása szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt. Az elmúlt egy évben sikerült a hazai inflációt a jegybanki tolerancia sávba mérsékelni, miközben a forint euróval szembeni árfolyama a korábbi 410 forint körüli szintről 360 forint alá erősödött. Erről is beszélt a Magyar Nemzeti Bank elnöke a 11. lánfalusi konferencia megnyitóján. Magyarország rekordszintű nemzetközi tartalékokkal rendelkezik, a devizatartalékok értéke megközelíti a 60 milliárd eurót, az aranytartalék pedig 110 tonna, tette hozzá Varga Mihály. Beszélt arról is, hogy Magyarország érdeke a közös valuta bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítése, ugyanakkor az euró bevezetése nem lehet öncélú. Az euróövezeti csatlakozásnak akkor jöhet el az ideje, amikor a magyar gazdaság képes maximalizálni az egységes valuta előnyeit, miközben minimalizálni tudja a fix árfolyamrendszerből és az egységes monetáris politikából fakadó kockázatokat, fejtette ki. A GDP 77,9%-ára nőtt a magyar államadósága az idei első negyed év végére, derül ki a Magyar Nemzeti Bank által közölt adatokból. Ez 4,5 éves rekordot jelent, utoljára 2021-ben a COVID harmadik és negyedik hulláma idején, részben az akkori lezárások miatt volt ennél nagyobb az államadósság. Súlyog Tamás nem mond le, szerinte nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely ezt megalapozhatná. Az Indexnek adott nagy interjúban azt mondta, nem bánta meg, hogy Orbán Viktor felkérésére elvállalta az államfői tisztséget, mert egy magyar embernek ez a legnagyobb megtiszteltetés. A köztársasági elnök egyebek mellett arról is beszélt, az államfő a létével fejezi ki a nemzet egységét, közjogi keretbe foglalja a politikai döntéseket, azoknak alkotmányos rangot ad. Súlyog Tamás a dicstelen 2 éves elnöki ciklusa során megbukott az emberi, a jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is, írta Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök Súlyog Tamást Orbán Viktor báb köztársasági elnökének nevezte és úgy fogalmazott, az első perctől nyilvánvaló, hogy Orbán Viktornak olyan államfőre volt szüksége, akinek a fontossági sorrendjében első helyen a Fideszhez való lojalitás áll, az utolsó helyen pedig az alkotmányosság védelme és a nemzet egysége, ezért esett a választása Súlyog Tamásra. Beigazolódott a hantavírus fertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott, közölte a Román Közegészségügyi Intézet. 8 kontaktszemélyt karanténba helyeztek abban az Arad megyei pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. Donald Trump figyelmeztette Iránt, hogy az úra ketyeg, mivel a háború lezárását célzó tárgyalások elakadtak. Az amerikai elnök a közösségi médiában gyors cselekvésre szólította fel Teheránt, miközben az iráni média szerint Washington nem hajlandó kézzelfogható engedményeket tenni a konfliktus lezárása érdekében. Végül az időjárásról. Holnap általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet kedden hajnalban 8-10, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy Egri Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
József Berán életével ismerkedjünk meg, aki az életszentség útját járta. Csehországnak volt bíboros érseke, prímása. József Berán Csehországban, Pilzenben született 1888. december 29-én. Teológiai tanulmányait Rómában végezte, ahol 1911. június 10-én pappá szentelték. 1912-ben doktorált, hazatérve káplán, majd 1917-től az iskola nővérek tanítóképzőjének igazgatója. 1928-tól Prágai Egyetemen a lelkipásztorkodás tan előadója, 1932-től pedig rendes tanára. Ebben az évben, szeptemberben szemináriumi rektorrá nevezték ki, 4 év múlva pápai prelátusi címmel tüntette ki Róma. Ezután megkezdődött kálváriája. 1942. június 6-án a Gestapo letartóztatta, és Teresinbe, majd annak az évnek szeptemberében Dachauba hurcolták. Gyűlölték, mert nyíltan szembeszállt Hitler nemzetszocializmusának aljasságaival. Az isteni gondviselés azonban megsegítette és megőrizte. 1945. áprilisában kiszabadulhatott, és visszatért rektori állomás helyére. Hűségért 1946. november 4-én Prága érsekévé nevezte ki a pápa. Ő is, mint a többi kelet-európai nagy főpap, a hitlerizmus markából az embertelen kommunizmus áldozatai közé került. 1949. június 19-én letartóztatták. Házi őrizetre ítélték, s mindenáron le akarták mondatni főpapi méltóságáról, de megtörni nem tudták, sem Hitler, sem a Sztálint kiszolgáló pribékek. 1963. októberében új szelek fújása nyomán amnestiával Mubarov faluba száműzték. 6. Pál pápa 1965. február 17-én bíborossá nevezte ki. Aztán Rómába költözött, és a cseh Nepomuki Szent János kollégiumban élt. Rómában halt meg 1969. május 17-én a cseh nemzet nagy szentjének ünnepe után, Nepomuki Szent János ünnepe után 1 nappal. A Szent Péter Bazilika kriptájában temették el. Egyike azoknak a legendás európai főpapoknak, akik a 20. század valamennyi poklában nyugodt, fényes és eligazító csillagai voltak híveiknek és minden becsületes embernek. Sokszor hallottuk és olvashattuk az elmúlt évtizedekben azt az alaptalan vádat, hogy a katolikus egyház és a Vatikán nem ítélt el kellően Hitlert és a nemzetszocialista rendszert. Mindezt számos dokumentum megcáfolja. De ezek közül a tények közül meglehetősen keveset ismer a közvélemény. Nyugaton és keleten jobbára a kommunista baloldal megbélyegző propagandája él az emberek lelkében. Ilyen ismeretlen dokumentum Joseph Goebbelsnek, a nácik hírhet propaganda miniszterének a háború után nyilvánosságra került naplója. Mindaz, amit Goebbels a katolicizmusról nyilatkozik benne, eleve döntő bizonyítékul szolgál a katolikus egyház ártatlanságára, mert ő azokra a sarkalatos pontokra mutat rá akarata ellenére, amelyek épp az egyház töretlen humanizmusát és az üldözöttek melletti szilárd kiállását bizonyítják. Goebbelsnek a katolicizmussal szemben tanúsított magatartását 2 tényező motiválta. Az egyik saját félelme a katolikusok folyamatos ellenállásától, a másik a végső leszámolás terve velük kapcsolatosan. A náci vezető magyarázata önkéntelenül is a katolikus egyház igaz emberi kiállását hitelesíti. Így ír naplójában. Az egyház folytatja ellenséges tevékenységét. Egész halom pásztorlevél fekszik előttem, egyik támadóbb, mint a másik. Tökéletesen elárulják a rendszert, így ahogy vannak, már semmit nem kell hozzátenni. Mégsem lépnek fel ellenük. Számlánkat majd a háború után nyújtjuk be nekik. A náci Goebbels stílusa is híven jelzi a nácik gyűlölködő, embertelen magatartását. Naplójában olvassuk a következőket is. Egyszerűen gyűlöletes ez az ellenünk való állásfoglalás minden vonalon. Most már a protestáns gyermekekre is kiterjesztik propagandájukat. A zsidók mellett ezek a politizáló papok a legundokabb lémlom, amit a Reich, a birodalom határai között megtűr. A következő mondatok élő cáfolatai annak a vádnak, amelyel 12. Pius pápát illették a nácikkal való kollaborálással kapcsolatosan. Ismét a naplóból. A Führer elé terjesztettem azt a javaslatomat, hogy tiltsa meg a német katonáknak a pápa előtt való tisztelgő látogatásokat, hisz ezek a látogatások egyre nyíltabb veszélyeket rejtegetnek magukban. Bizalmas értesítést kaptam a pápa akciójáról, melyet a spanyol bíborosokon keresztül indítanak annak érdekében, hogy Spanyolország mindenképpen maradjon ki a Hitler mellett való háború megindításából. Eddig a napló. Titkos tervük volt a náciknak a pápa letartóztatása, 12. Pius pápa letartóztatása és elhurcolása is. Ezeket a fontos közléseket hosszú időn át igyekezett elhallgatni a II. Világháború után az ateista-kommunista vezetés is. Nyilvánvaló, hogy nem volt érdekük, hogy a katolikus egyház konkrét tetterejét reklámozzák, hiszen a nácik minden ördögi módszert és kegyetlenséget felhasználtak, hogy a katolikus egyházat gyökerében megsemmisítsék. És ugyanez volt szándéka az ateista-kommunista rendszernek is. Tudjuk, hogy hazánkban 1948. decemberében tartóztatták le Mindszent József hercegprímást is, és utána kirakat perben, előre megtervezett úgynevezett koncepciós perben ítélték el. Ugyancsak Goebbelsnek tulajdonítható az a rendelet is, hogy az első számú ellenséget, a vatikáni rádiót minden áron el kell hallgattatni. Fel akarták robbantani. Az isteni gondviselés azonban megőrizte ezt a rádiót a felrobbantástól, mint ahogy 12. Pius pápát is megőrizte az elhurcolástól, attól, hogy gyilkos merényletet hajtsanak végre ellene. A 2000 éves egyház számtalan megpróbáltatást élt át, de mégis él és terjed. Igazak Jézus szavai. A pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Legyünk hűségesek az egyházhoz, Szentatyánkhoz. Így leszünk hűségesek mai korunkban is Jézus Krisztushoz. Ebben segítsen minket a Szentlélek, az igazság lelke, a szeretet lelke. Segítsen mindannyiunkat. Gyakori fohászunk legyen, jöjj el Szentlélek Isten, töltsd be híveid szívét, és gyullaszd föl bennünk szeretetet tüzét. Amen.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus mai műsorunkban. Lóczi Tamás, atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa, az emúszi tanítványok történetéről elmélkedik.
Húsvét negyedik vasárnapja, jó pásztor vasárnap. Ez egyben a papi és szerzetesi hivatásoknak is a világnapja. Ezen a napon erről szeretnénk elmélkedni, mit is jelent Jézus szíve szerinti pásztornak lenni. Akit egyszer megérintett az Isten és küldetést adott neki, az nem teheti meg azt, hogy nem vesz erről tudomást. A kiválasztottság ugyanis nem a mi érdemünk, és nem is a mi döntésünk eredménye. Nem azért kapja valaki, mert jobb másoknál, és nem teheti senki sem magát önjelölt küldötté, ha az Úr nem küldi őt. Ilyen értelemben tehát egy tőlünk független dologról van szó. Olyanról, amiben Isten teljesen szuverén módon dönt. Persze Isten a teremtés óta akarja, hogy részesei legyünk döntéseinek, azaz, bár ő maga nem szorul rá, mégis bevon bennünket akaratának megvalósulásába. Így követésére is vágyat kelt jelöltjeiben, és meghívja őket. Ez a hatás azonban sohasem ellenállhatatlan. Isten úgy terel minket, hogy közben teljes egészében tiszteletben tartja szabadságunkat. Nem fölöttünk és nem helyettünk dönt. és bár elsődlegessége megkérdőjelezhetetlen, követői mégis joggal érzik úgy, hogy saját érdemük is az, hogy Istenhez tartoznak. Ez a csodálatos együttműködés kiemelten tetten érhető a lelki pásztorok esetében. Az Úr hívja meg őket erre a szolgálatra egyházán keresztül, de a papságra kiválasztott felelősség az, hogy ezt a hangot felismerje és a küldetést elfogadja. Innentől kezdve felelősség az, hogy ezt a hangot, hogy ennek a hivatásnak a gyakorlását megfelelő módon végezze, úgy, ahogy Jézus akarja. És innentől kezdve ennek a hivatásnak a gyakorlása nem lehet öncélú. Nem alapulhat és nem függhet attól, hogy hogyan érzi magát ebben valaki, és hogy mennyire sikeres benne. Ma a húsvét negyedik vasárnapján maga Krisztus fejti ki nekünk, hogy milyen is a jó pásztor. Csupa cselekvéssel kapcsolatos kifejezést olvasunk. A jó pásztor életét adja juhaiért, törődik juhaival, ismeri juhait, vezeti azokat. Jósága tehát nem csupán érzelem, hanem tettekben megnyilvánuló kapcsolat. Ez a sok ige abban összegezhető, hogy a jó pásztor a juhaiért él. Sőt, nem csak él, hanem értük is hal meg. Korunkban fontossá vált a hitelesség kérdése. Ahogy egyre többször derül ki valakiről, hogy másként él ahhoz képest, mint amit képvisel, az emberek óvatosan közelítenek mindenkihez. Nem adnak rögtön hitelt egy-egy hangzatos szlogennek, és szeretnek belelátni a kártyákba, egyáltalán mögé nézni a kulisszáknak. Jézus nem árul zsákba macskát. Elénk éli mindazt, amit hirdet. Elvárásait, kihívásait a leginkább éppen ő maga váltja tettekre. Példát ad. Olyan, aki követhető. Aki nem előre küld minket az ismeretlenbe, hanem ki előre megy, hogy mi a nyomdokaiba léphessünk. Egy szülő, egy lelkipásztor, egy tanár, de mindenfajta felelős ember akkor követhető, ha ugyanúgy viselkedik, mint Jézus. Ahogy hallottuk, ő ismeri rábízott juhait. Az ismeret elengedhetetlen ahhoz, hogy vezetni tudjunk valakit. Aki nem veszi a fáradtságot arra, hogy megismerje övéit, akinek nem fontos a másik gondolata, érzése, lelki világa, az legfeljebb erőszakkal fogja tudni ideig, óráig követésre bírni a többieket. Ugyan hogyan tudnánk törődni valakivel helyesen anélkül, hogy ismernénk igényeit, vágyait? Ahhoz, hogy vezessük és ne félrevezessük a ránk bízottakat, kell ez a figyelem, ami lényegében abból származtatható, hogy szeretjük őket. A szeretet lesz az, ami arra sarkal bennünket, hogy egyre jobban megismerjük a másikat, törődjünk vele, helyesen vezessük, azaz végül is életünket adjuk érte. A jó pásztor szerepkörének betöltése meghaladja a képességeinket. Senki sem gondolhatja azt magáról, hogy önerőből képes ezt megvalósítani. Ezért, ha jó pásztora akarsz lenni tieidnek, előbb jó és engedelmes jua kell, hogy légy a nagybetűs jó pásztornak, Krisztusnak. Vállalod ezt a tanulási folyamatot? És főleg vállalod-e hittel és alázattal azt, hogy vezessenek? Elhiszed-e Krisztusnak is az ő egyházának, amely nem más, mint az ő tovább élő teste, hogy dús legelőkre vezet és lelkedet felüdíti? És amikor azt hirdeti valamiről, hogy nem szolgálja életed és mérgező, akkor azt valóban képes vagy elkerülni, legyen az bármilyen csábító és ígéretes is. Jézus a jó pásztor. Te milyen pásztora? Én milyen pásztora vagyok enyémnek? Kire hasonlítok inkább a hétköznapokban? Jézusra, a jó pásztorra, vagy béresre? Ezen a vasárnapon rendszerint kiküldjük a papnövendékeket, a plébániákról, hogy tanúságot tegyenek hivatásuk egyedi történeteiről, és hogy belekapcsolódjanak az egyház község programjaiba. A helyi évek nagy örömmel fogadják a fiatalokat, hiszen bennük a remény forrásait, a keresztény jövőt látják. A kispapok pedig tapasztalatot szereznek az igazi terepen, hogy ne csak tankönyvből legyen elképzelésük a lelkipásztori életről. Ez a kölcsönös gazdagodás üdítőleg hat mindkét közösségre, a szeminaristákra és a hívekre egyaránt. Mit is kérünk a mai napon a könyörgésben? Mindenható Örökisten, vezess minket a mennyország boldog közösségébe, jusson el hívei gyönge nyája oda, ahová előttünk ment Jézus, a mi erős pásztorunk. A papok Krisztus személyében és az ő küldetésében végzik szolgálatukat, szintén pásztorolják a népet, azaz előttük mennek és elvezetik a nyájat a mennyország boldog közösségébe. Akkor végzi egy pap helyesen szolgálatát, ha egyszer követi Krisztust, mint bárány, a pásztorát, és ugyanakkor mások számára követendő példa is lesz. Az ősegyház gyakorlatából azt látjuk, hogy az apostolok utána mennek az embereknek. Nem várják úgy majd, hogy ők maguktól betévednek az egyházba, hanem fáradtságos módon felkeresik őket, ott, ahol az emberek élnek. Azt is látjuk, hogy nem omlanak össze, amikor rágalmakat szórnak rájuk, irigykednek a tevékenységükre, amikor üldözik őket, vagy amikor hazudoznak felőlük. Nagyon a helyükön vannak ezek az apostolok. Talán a legmeglepőbb az az ő történeteikben, hogy sokszor elűzik őket, és mégis azt írja az apostolok cselekedetei, hogy a tanítványokat eltöltötte az öröm és a Szentlélek. Hol vagyunk mi papok, pásztorok ettől a felvértezettségtől? Mennyivel előrébb lehetne az életünk és a szolgálatunk, ha minket betöltő örömre és a Szentlélekre jobban figyelnénk, mint az esetleges negatív visszajelzésekre? Az ismeret tehát elengedhetetlen. Mi általában addig jutunk el papok, hogy szeretjük elvárni a hívektől, hogy ők hallgassanak a mi szavunkra, mint jók a pásztorokra. Mi viszont kevésbé tesszük meg ugyanezt vissza. A szinodális út, a párbeszéd erre hív meg bennünket a katolikus egyház mostani irányvonalába. Nem arra kapunk ugyanis küldetést, hogy a fejük fölött beszéljünk az embereknek, hanem hogy a szívükre beszéljünk. Különben sem a mieink ők, hanem az Istenéi. Jézus a mai evangéliumban ajtónak is mondja magát, amin keresztül a legelőre, az üdvösségre jutnak a pásztorok. Olyan ajtó, ami vezet valahová. Rajtam keresztül hova lehet jutni? Én hova vezetem a másikat? Mi van az én másik oldalamon? A pásztor hangját ismerik a juhok, az idegenét nem. Ebből az is következik, hogy nem az a fontos, hogy mit mondom, ha valaki, hanem hogy ki mondja. És itt a hitelességnek a kérdése talán még jobban előre kerül. De vajon ki ismerős a juhok számára? Hát az, akiről van korábbi emlékük, és ez egy jó tapasztalat. Ha egy idegen feltűnik a színen, aki soha nem foglalkozott eddig velük, arra nem fognak hallgatni, csak arra, aki már bizonyította életével. Előbb éljünk közöttük, akikhez küldve vagyunk, legyünk az övék szép csendben, figyelemmel hallgatva, és aztán megkapjuk ugyanezt a figyelmet mi is az ő részükről. A hivatás is csak azután születhet, hogy megismertük a pásztor hangját, hiszen, ahogy mondtam, nem önjelöltek vagyunk. Krisztus hangját kell meghallanunk a lelkünkben, mire és hova hív bennünket. A jó pásztor egész élete, fedezete ott áll a szavai mögött. Életét adja juhaiért. Ne feledjük el, hogy az Ószövetségben a legnagyobb áldozat a templomban bemutatott bárány áldozat volt, amelyet Pászka ünnepkor, húsvétkor végeztek. Jézus keresztre feszítése éppen ekkor történt. Órára, percre ugyanakkor, hogy megmutassa ő a mi húsvéti bárányunk, aki elvette a bűneinket. Ő teljesítette be az Ószövetségi áldozatot. Többé már nem kell több áldozat. A mise nem egy új áldozat, hanem ennek az egyetlen és megismételhetetlen örök áldozatnak a jelen valóvá tétele. Jézus azonban a mindennapjában is életét adta értünk, amikor gyógyított, tanított, ördögöt űzött, ételt szaporított, bűnöket bocsátott meg. Ő az a fajta vezető, aki teljesen értünk él, akire számíthatnak a rábízottak. Bizony nem könnyű vezetőnek lenni, de talán még nehezebb engedni magunkat vezetetnek lenni. Tanuljuk meg Jézust a jó pásztortól, milyen is az ő nyájának engedelmes tagjává válni. A kereszténység éppen arról szól, hogy felismerve elveszettségünket, szándékosan engedjük, sőt akarjuk, hogy valaki beleszóljon az életünkbe. Azaz engedjük Istennek, hogy megmentsen minket, hogy megkeressen minket, és miután ránk talált, hazavezessen az atyai házba. Minden ember természetes vágya, hogy ne csak vezetett, de vezető is legyen. A sorrend azonban csak is ebben az irányba történhet, előbb én vezetni hagyom magamat Krisztus által, hogy aztán jó vezető legyek. Szívesen vagyok-e Jézus nyájában? Elfogadom az ő vezetését, követem-e szívből azt a jó pásztort, aki életét adta értem? Bízok-e annyira jó pásztoromban, hogy sokszor észrevétlen jelenléte és szeretete megtartson, a nyáj tagjaként.
Elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa, az Egri hittudományi főiskola teológiai tanára, az Emmauszi tanítványok történetéről elmélkedett, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a Memondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Jézus mennybe meneteléről, a fatimai jelenésről és Szent Rita életéről.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Krisztus feltámadt. Alleluja.
Valóban feltámadt. Alleluja.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. Ma két csodálatos eseményt szeretnénk megosztani veletek, amelyek május hónapjához kapcsolódnak. Ehhez a szép tavaszi időszakhoz, amikor a természet is megújul, és amikor a szűzanyára különösen is figyelünk. Aztán, húsvét ünnepe után, 40 nappal az egyház egy különleges eseményt ünnepel, Jézus mennybe menetelét. A mai napon erről is fogunk beszélni. Ezt a napot már az 5. század óta tartja számon a keresztény világ. Kezdjük azzal, hogy felolvassuk a Bibliából Jézus mennybe menetelét. Manka.
Jézus Krisztus szenvedése és föltámadása után sok jel által mutatta meg a tanítványoknak, hogy él. 40 napon át többször megjelent előttük, és az Isten országáról tanította őket. Megmondta nekik, hogy várják meg Jeruzsálembe, amíg az Atya ígérete be nem teljesedik, és rájuk nem száll a Szentlélek. Hallhattátok, emlékeztette őket az Úr Jézus. János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Ezután a tanítványok egybegyűltek az olajfák hegyén, és megkérdezték Jézust: Uram, hát nem most állított helyre Izrael országát? Nem a ti dolgotok tudni az időkről vagy alkalmakról, amelyekről az Atya maga dönt.
Amikor azonban a Szentlélek reátok száll, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Szamáriában és mind az egész földön. És amikor ezeket elmondta Jézus, a tanítványok szeme láttára felemelkedett, és egy felhő elragadta tekintetük elől. Miközben szemüket az égre függesztették, két férfiú állt meg előttük, és így szóltak: Galilea beli férfiak, mit nézitek az eget? Ő Jézus, aki felment tőletek a mennybe, és ugyanúgy jön majd el hozzátok, amint most látjátok fölmenni. Ezek után a tanítványok az olajfák hegyéről visszatértek Jeruzsálembe, bementek házukba, és mindnyájan egy szívvel, lélekkel könyörödtek és imádkoztak. Tehát hallottátok, gyerekek, először is a tanítványok féltek, kételkedtek, hiszen ilyesmit még soha korábban nem tapasztalhattak. Jézus nem csak azért jött el, hogy megnyugtassa őket, hanem hogy felkészítse őket egy nagy küldetésre. A tanítványok sok kérdést tettek fel neki. Uram, most fogod helyreállítani Isten országát? Kérdezték tőle. És így válaszolt Jézus, nem a ti dolgotok ismerni az időket, de amikor majd eljön a Szentlélek, erőt kaptok, és ti is tanúim lesztek. Az egész földkerekségen tulajdonképpen. Ez azt jelentette, hogy Jézus küldetése most már rájuk van bízva, és rajtuk keresztül folytatódik. Képzeljétek el ezt a nagy felelősséget. Ők egyszerű halászok, vámosok voltak, nem tanult emberek. Mégis nekik kellett elvinni az örömhírt a világba. Jézus megígérte nekik, hogy nem hagyja el őket, elküldi majd a Szent Lelket, aki erőt és bátorságot ad nekik. Húsvét után hány nappal jön el majd a Szent Lélek, gyerekek? Bíborka?
50.
Így van, tehát majd még később, jövő héten, lesz pünkösd ünnepe, arra is készülünk, és akkor, amikor ő elküldi a Szent Lelket, akkor fognak a tanítványok igazából erőre kapni, és akkor tudnak majd menni, vinni a világba kettesével az evangéliumot. Ezután visszatértek Jeruzsálembe, és 10 napon keresztül még együtt imádkozták, és így várták a Szent Lelket, és készültek arra, hogy elinduljanak a világba tanúságot tenni Jézusról. Mit éreznél, ha ott lennél a tanítványok között?
Nagyon megtisztelve érezném magamat.
És azért is imádkoznak, meg te is imádkoznál, hogy legyen ehhez megfelelő erőd. És ha valaki azt mondaná neked, hogy most rajtad a sor, hogy elmond másoknak, ki Jézus, te mit válaszolnál, Nóri?
Isten fia.
Így van, elsősorban, és?
A megváltó.
Miért váltott meg minket? Mitől váltott meg minket?
A bűneinktől, hogy mi is majd egyszer a mennyországba juthassunk.
Így van, köszönöm szépen. És mit gondoltok, hogyan tudtok ti is tanítványok lenni?
Ha Nóri? Hiszek Jézusban és Istenben, vagy hirdetem Jézust és tanítványokat.
Pontosan, így van, nagyon jó. Olyan példát mutatsz, meg olyan életet élsz, hogy bebizonyítsd, hogy te Isten gyermeke vagy, mert a kerességgel Isten gyermekei lettünk, és a szülők, amikor kisbabák vagyunk, akkor még, ugye te nem tudod mondani, de a szüleid megígérik, hogy úgy fognak téged nevelni vallásosan. Most például olyan iskolába irattak be benneteket, hogy hittan tanulhattok, és itt most itt is a rádióban beszélgethetünk ugyanúgy Jézusról, meg az Istenről, meg a csodákról. Mert nagyon fontos, hogy Jézus elment a mennybe, és elküldte nekünk a Szent Lelket, de egy idő után az emberek még kaptak csodákat is. Még a mai napig is, 2026-ban is vannak csodák, kisebb csodák, nagyobb csodák, amik arra utalnak, hogy tényleg valóban Jézus él, meg Mária él, ő is ugye fönn van a mennyben, és vigyáz ránk. Most arra szeretnélek benneteket kérni, hogy emlékezzünk meg a 109 évvel ezelőtti csodáról, amit pedig a múlt héten ünnepeltünk, május 13-án. Áttérünk tehát a fatimai jelenésre. 1917. május 13-án a boldogságos Szűz Mária 3 kis pásztorgyermeknek megjelent a portugáliai Fatimában. És milyen fontos üzenetet hozott a világnak. 1917. Azt tudjuk, hogy az első világháború ideje. És megismerjük itt most a műsorban Lúciát, Jácintát és Ferencet, és őnekik az üzenetét, hogy a szűzanya mit üzent ennek a 3 kisgyermeknek. A 3 gyerek neve tehát az első Lúcia, és 2 unokatestvére Jácinta és Ferenc. Tehát Jácinta és Ferenc ők testvérek voltak. Lúcia volt a legidősebb, 10 éves, Ferenc 9, Jácinta pedig 7 éves. Ők hárman 1917. május 13-án épp a falu közelében a Kovada Irina nevű dombon legeltették a juhokat, amikor egy nagy fényességet láttak. Azt hitték először, hogy villámlik, de aztán egy szépséges asszony jelent meg nekik. Mária teljesen fehérbe volt öltözve. Ez az asszony a szűzanya volt, a boldogságos Szűz Mária. Mária szeliden szólt hozzájuk, és azt kérte tőlük, hogy imádkozzanak sokat a világ békéjéért. Különösen azt az imádságot kérte tőlük, hogy a rózsafűzért imádkozzák leggyakrabban. Azt is elmondta, hogy ő minden hónap 13-án vissza fog térni hozzájuk, egészen októberig. A gyermekek először nem tudták, mit tegyenek, de végül elmesélték a történetet a családjuknak. Ti mit tennétek, ha most megjelene nektek a szűzanya? Elmondanátok otthon?
Igen.
Így van. Elmondanátok szerintem is. És ha nem hinnének nektek, szüleitek mondanák, dehogy is, nem is hiszem. Akkor hogy bizonyítanátok be?
Hát például többen voltunk, és akkor mondanánk többi barátunknak is, hogy ők is mondják már el, hogy ők is ott voltak, és ők is látták.
Így van, pontosan. És hogy a következő jelenéskor ők is jöjjenek ki, lehet, hogy ők nem fogják látni a szűzanyát, de ugye megígérte nekik, hogy több hónapon keresztül minden hónap 13-án eljön hozzájuk a három kisgyermekhez. Persze a szűzanyát nem láthatták, de az arcukat a gyerekeknek látták, hogy elváltozik. Bizony eleinte senki sem hitte el a történetüket, sőt sokan kinevették, mások haragudtak is rájuk, különösen a hatóságok. De a gyerekek kitartottak, és minden hónap 13-án kimentek a dombra, akkor is, ha esett az eső, vagy fenyegették őket. És valóban Mária minden alkalommal megjelent nekik. Nóri, milyen titkokat mondott a gyerekeknek Mária?
Mária három titkot is elmondott nekik. Ezek közül kettőt hamar nyilvánosságra hoztak, a harmadikat sokáig nem ismertük. Ezek a titkok proféciák voltak, különleges üzenetek, amelyek a jövőre vonatkoztak. Az első titok egy látomás volt a pokolról. A gyerekek egy pillanatra azt látták, milyen szenvedés vár azokra, akik eltávolodnak Istentől. Ez nem azért történt, hogy féljenek, hanem hogy megértsék, milyen fontos az ima és a megtérés. A második titok Oroszország megtéréséről és a béke fontosságáról szólt. Mária azt kérte, hogy Oroszországot ajánlják fel az ő szeplőtelen szívének, különben háborúk és üldözések lesznek a világban. A harmadik titok sokáig rejtve maradt. Csak 2000-ben árulták el a tartalmát, és egy pápa elleni merényletre utalt. Sokan úgy gondolják, ez második János Pál pápa 1981-es elleni támadását jelentette.
Így van, köszönöm szépen, Nóri. És ahogy telt az idő, egyre többen hittek azért a gyerekeknek. Az utolsó jelenésre, ahogy a szűzanya előre megmondta, októberben került sor. 1917. október 13-án már több mint 70 ezer ember gyűlt össze a helyszínen. Esős sáros nap volt, de mindenki ott volt, mert Mária megígérte, hogy valami nagy csoda fog történni. És ez valóban az volt. Ekkor történt a híres napcsoda. A jelenlévők, köztük újságírók, nem hívő emberek, katonák és papok azt látták, hogy a nap forogni kezd az égen, színes fényeket árasztott, majd mintha zuhanni kezdene a föld felé, aztán visszatért a helyére. A nedves ruhák és a sár is hirtelen megszáradt. Ez a csoda megerősítette az embereket abban, hogy a gyerekek igazat mondanak. Manka, mit üzen szerinted ez a fatimai jelenés a mai kor számára, most például nekünk?
A fatimai jelenések üzenete ma is aktuális. Mária azt kérte, hogy naponta imádkozzunk a rózsafűzért, tartsuk bűnbánatot és imádkozzunk a békéért, hiszen ma is vannak háborúk, és sok ember szomorú, haragos vagy elkeseredett.
Így van.
A gyerekek példája azt mutatja, hogy Isten a legkisebbeket is fel tudja használni nagy dolgokra, ha eléggé nyitottak rá.
Jól van, köszönöm szépen, Manka. Ti is lehettek kis fatimai küldöttek, most épp a stúdióba itt hárman vagytok. Ha minden nap imádkoztok, ha békét visztek az iskolába, az otthonotokba, ha szeretettel szóltok másokhoz, akkor ti is Mária békéjének hordozói lehettek. De ne feledjétek, a rózsafűzér egyszerű, de nagyon erős ima.
Oh,
Műsorunk második felében áttérünk Szent Ritához, aki szintén május hónapban ünnepli a névnapját, május 22-én. És ő az én védőszentem, én nagyon szeretem őt, nagyon sokszor imádkozom hozzá, mert ő a lehetetlen ügyeknek a védőszentje. Amikor már úgy érezzük, hogy valami nem fog sikerülni egyáltalán, akkor Szent Ritához szoktunk imádkozni, és őnála kiesdekelni, hogy Jézussal beszéljen, és az ügyünk, amiért kérjük őt, amiért nagyon szeretnénk, hogy meghallgassa az imáinkat, az meghallgatást szokott nyerni. Én voltam is Kaszkiában, ahol született Szent Rita, és majd mesélek nektek róla. Szeretnélek megkérni téged, Bíborka, hogy olvasd fel az ő történetét.
Rita 1381-ben született egy kishegyi városkában, Kaszkiában, Olaszországban. Már egészen kicsi korától kezdve nagyon szerette Jézust, és vágyott arra, hogy az egész életét Istennek szentelje. De azokban az időkben ez nem volt olyan egyszerű. A szülei inkább azt szerették volna, a férjhez megy és családot alapít. Bár Rita nem ezt akarta, engedelmeskedett a szüleinek, és férjhez ment egy férfihoz, aki sajnos erőszakos természetű volt. Gyakran veszekedett, és durva volt vele. Rita azonban sosem viszonozta a rágott haraggal. Türelemmel, imával és szeretettel fordult férje felé, és ennek meg is lett a gyümölcse. A férje egy idő után megváltozott, szelídebb lett és hívőbb lett.
Köszönöm szépen. Tehát későn született ez a Rita, és ő azt szerette volna, hogy ne menjen férhez, és szerette volna egész életét az Istennek szentelni. De a szülei meg azt szerették volna, hogy menjen férhez, és engedelmeskedett neki. És egy durva természetű férfihoz adták feleségül, akit végül sok türelemmel és imával megtérített, megszelidített. El tudjátok képzelni, hogy valakit szeretettel lehet megváltoztatni, aki először durva és haragos? Van olyan ember szerintetek, akit meg lehet így változtatni?
Vannak olyan emberek.
Ki volt az, aki megváltozott eleinte, egyáltalán nem volt vallásos? És az anyukájának a sok-sok imájára az Úr Jézus megváltoztatta. Nóri?
Szent Mónika imádkozott nagyon sokat a fiáért, Ágostonért.
Így van, köszönöm szépen, nagyon jól tudtad. Iker fiai születtek Ritának, akiket nagy-nagy szeretettel nevelt. De a családi béke sajnos nem tartott sokáig, mert egy napon a férjét meggyilkolták. A gyűlölet, bosszú és viszály akkoriban gyakran szedett áldozatokat. Képzeljétek el, hogy a férjét útonállók, úgymond az útonállók, az azt jelenti, hogy ilyen rablóbanda, kifosztotta és megtámadta és megölte. Rita fájdalma hatalmas volt, de újra imához fordult. Arra kérte Istent, hogy fiai ne akarjanak bosszút állni apjuk haláláért, mert a két Iker fiú eltervezte, hogy ők most összeszövetkeznek, és együtt elmennek, és megkeresik az apjuk gyilkosát, és megölik. De ugye, ha megöl valaki valakit, akkor mi történik? Az ő lelkük a pokolba fog kerülni. És ezt Rita, az anyuka nem akarta. És nagyon imádkozott értük, hogy a fiai nehogy a pokolba kerüljenek, nehogy megöljék az apjuk gyilkosát. Haragudott a gyilkosra ő is, de azt meg nem szerette volna, hogy a gyerekei is gyilkosokká váljanak. Nehéz kimondani, de imádságai nyomán a fiúk rövid időn belül megbetegedtek, tüdőgyulladást kaptak. Képzeljétek el, először az egyik, aztán pár napra a másik fiú tüdőgyulladást kapott, és meghalt. Nehéz volt Ritának, mert ugye a két gyermeke, a két fia is meghalt. Tüdőgyulladást kapott, ápolta őket nagy szeretettel, de végül legyőzte őket ez a halálos kór, és meghaltak, úgyhogy végül nem követték el a bosszút, tehát az Istennek tudták adni magukat, nem a sátánnak, nem követték el a bosszút az apjuknak, a gyilkosán. Ezután Rita teljesen Istennek szentelte magát. Azt szerette volna, hogy beléphessen az ágostonos nővéreknek a kolostorába. El is ment, és bekéreckedett oda. Eleinte azonban elutasították. Úgy gondolták, hogy egy házasnő nem lehet szerzetesnő. De Rita nem adta fel. Sok imával, békéltetéssel és kitartással végül mégis befogadták. Képzeljétek el, egy csoda történt, egy éjszaka folyamán három szent vitte be őt az ágostor rendi szerzetesekhez. Úgyhogy a kapu zárva volt, a szerzetes nővér ott volt a kapuba, és mégis azon keresztül az éjszakai látogatók meglátogatták. Így szól a történet, hogy a hajnal beköszöntött a Mária Magdolna kolostorba is. A jéghideg kápolnában egy kicsike árnyék térdel és teljes odaadással imádkozik Rita az, aki egyszerre csak ott találta magát, mint aki álmából ébred, fogalma sincs, hogyan került be ide. Most teljesen öntudatában van, és megállapítja a neki kedves, de hihetetlen valóságot, hogy bent van a klauzúra belsejében, amelyet annyira elzártak előtte, hogy a szentjei voltak kénytelenek bejuttatni őt ide. Tehát történt egy csoda. Mi történt? Amit ő előre látott, az Úr legyőzte az emberi, elhárító intézkedéseket és tilalmakat. Merre jutott be, nem emlékezik rá. Különösen is mindegy neki. A falnak meg kellett nyílnia, és mögötte be kellett záródnia. Mert az ő helye itt van, és most már itt is marad. Ezek után senki sem űzheti ki őt innen. Annyira belemerült az imádságba, hogy nem vette észre a szerzetes nőket, akik beléptek, hogy elvégezzék a reggeli imájukat. Tehát annyira belemerült az imádságba, hogy nem veszi észre a szerzetes nőket, akik beléptek, hogy elvégezzék a reggeli imádságukat. Az elmélyedésében nem zavarják meg a surranó léptek, a suttogások, a körülötte támadt kavargás. Megjelenése elképesztő és nyugtalansággal töltötte el a nővéreket. Egy fiatal újonc nő tétován áll, várva, hogy az ismeretlen engedje őt az ő helyére, tehát valakinek a helyére ült le Rita. A főnöknő keményen felelősségre vonja a kapus nővért, akinek az volt volna a kötelessége, hogy őrizze a kaput. Azután, amikor az apátnő hozzálép, kisé zavartan, fölemeli a fejét, és az előjáró nővér szigorúan kérdőre vonja. Te vagy az, Rita? Méghozzá, a klauzórán belül? Ez mások. Ki bíztatott fel, hogy ide kerülj? És hogyan kerültél te ide? Aztán bevezeti a kápolna melletti meghúzódó kis helyiségbe, hogy ott a közösség színe előtt folytathassa a felelősségre vonást. Tehát egy csodak folytán bejutott a kolostorba. Folytassuk akkor.
A kolostorban Rita sokat imádkozott, böjtölt, segített a betegeknek, és közvetített békét a haragban élő emberek között. Az egyik legismertebb különleges élménye az volt, amikor mély imádságban azonosulni akart Jézus szenvedésével, különösen a tevis koronával. Imája közben úgy érezte, mintha egy tevis megsebezte volna a homlokát, és valóban egy sebet kapott, amely élete végéig nem gyógyult be. Ezt a sebet Jézus szenvedésének jeléül viselte.
Tehát kapott egy tövis koszorúból egy tövist a homlokára, ami mindig vérzett és fájt neki. De ő kérte, hogy valamit a Jézus szenvedéséből tudjon kapni Jézustól, és egy ima alkalmával kapta ezt meg este. És másnap reggel, mikor felébredt, a többi apáca is látta, hogy Ritának itt a homlokán van egy seb. És ennek nem volt valami jó illata, mert ez mindig fájt neki, és vérzett. És csúnya is volt, meg büdös is. És ezért kiközösítették őt. Nem engedték, hogy együtt ebédeljen a többi apácával, tehát itt is szenvednie kellett neki. De nem bánta, ő szívesen viselte Jézus tövis koronájából ezt a egy tövist. És itt láthatjátok a képeken is, hogy ott van a homlokán a seb. És nagyon szeretett volna Rómába elmenni, ugye tanultunk róla, hogy Olaszországba született, és akkor még nem lovaskocsikkal, meg ilyen állatokkal mentek, hanem gyalog mentek Rómába. És mondta neki a nővér, hogy nem, te nem mehetsz, mivel ilyen sebet hordozol a homlokodon, ezért te nem mehetsz. Úgyhogy többen mentek, ő nem mehetett velük. Nem akarta a nővér engedni. De szintén megint történt egy csoda. Pont az indulás napján elmúlt a homlokáról ez a seb. És addig, amíg az arándokúton részt vett, végig nem volt rajta a homlokán a seb, viszont magát, a fájdalmat, azt érezte. Tehát belülről érezte, mintha ott lenne, de külsőleg nem volt ott, és így elengedték őt az arándoklatra, találkozhatott a pápával, tehát abban az időben is nagyon fontos volt, hogy egy évben egyszer Rómába eljussanak az emberek, és Kaszkiából a Rómába gyalogos zarándoklaton vett részt Rita, és az idő alatt elmúlt a fejéről ez a fájdalmas pötty. De maga a fájdalom, ahogy mondtam, is megmaradt. Folytassuk tovább a történetet, Bíborka.
Élete utolsó éveiben már nagyon beteg volt, de lelki ereje erősebb volt, mint valaha. Halála előtt viszont egy különleges kívánsága volt. Egy rózsát és egy fügét kért a kertből, miközben tél volt, és nem virágzott vagy termett semmi. A nővérek mégis találtak egy virágzó rózsát és egy életfügét a kertben. Ezért lett a rózsa Szent Rita egyik jelképe, valamint a remény, a szeretet és a lehetetlen dolgok beteljesülésének jelképe.
Szent Ritát 1900-ban avatta szentté 13. Leó pápa. Azóta május 22-én halála napján ünnepli őt az egyház. Sírja ma is látható Kaszkiában, ahová minden évben sok-sok ember elzarándokol. Ide rózsákat visznek, és imádkoznak, és kérik őt, hogy segítsen a nehéz élethelyzetekben. amikor meghalt csodálatos módon, a homloka helyén az a seb egy gyöngyszemmé változott, és most is egy gyöngyszem van ott a homlokán. Eltemették, és tűzvész volt abba a kolostorba, ahova temették, és maga az a koporsó, az a fakoporsó nem égett el, amiben ő volt. És aztán kibontották, és utána üvegkoporsóba tették, és mai napig Szent Rita Bazilika áll a sírja felett, és ott az üvegkoporsóban meg lehet tekinteni Szent Ritát, ilyen apáca ruhában, mert megmaradt a teste is éppen. És én láttam is életben. A rózsák, amelyek Szent Ritát jelképezik, sok templomban jelen vannak. Tehát a bazilikába is, ha bemész, a bal oldalon van egy Szent Rita szobor, oda is szoktunk vinni rózsákat, és akik Szent Rita tisztelők, szoktak ott előtte imádkozni. Vannak imádságok, amelyeket 9 hónapon át mondanak el hozzá, ezeket hívjuk Szent Rita kilencednek. És aki szeretné meglátogatni például itt Magyarországon az ő plébániáját, van Budapesten, a Kun utcában, a Szent Rita plébánia, én is voltam már ott, ott is van zarándoklat, búcsú, május 22-én egy nagyon szép szentmisén lehet részt venni. És szoktam is elmenni, és ha tehetitek, ti is keressétek fel ezt a templomot Magyarországon. Zarándokoljatok el Budapestre, vegyetek részt egy olyan szentmisén, és bátran kérjétek az ő segítségét és közbenjárását a lehetetlennek tűnő helyzetekben. Szent Rita példája azt tanítja nekünk, hogy semmi sem lehetetlen Istennek, és ha mi kitartóan, szeretettel és hittel élünk, még a legnehezebb helyzetek is megváltozhatnak. Ma 2 olyan történetet hallhattatok, amelyek bár régen történtek, mégis ma is fontos üzenetet hordoznak számunkra. A fatimai gyerekek és Szent Rita is azt mutatják meg nekünk, hogy Isten mindenkorban megszólítja az embereket, nem csak a felnőtteket, hanem a gyerekeket is. Fatimában a szűzanya arra kért bennünket, hogy imádkozzunk a világ békéjéért, különösen a rózsafűzér által. Ma is nagy szükség lenne erre a békére, családjainkban, iskolában, a világban. Szent Rita életéből pedig azt tanulhattuk meg, hogy nincs reménytelen helyzet, ha Istenben bízunk. Ő a szeretet, a türelem és az ima erejével változtatta meg a körülötte lévő világot, és minket is erre hív, hogy ne féljünk a nehézségektől, hanem vigyük azokat Isten elé. Bízom benne, hogy ezek a történetek nem csak érdekesek voltak számotokra, hanem ti is elgondolkodtok ezeken, és megerősítenek benneteket a hitben és az imádságban. Van egy nagyon szép ima, amit szeretnénk elmondani a rádióban. Az a címe, hogy meghallgatott imádság. Bíborka, kérlek szépen, mondjuk el.
Erőt kértem az Úrtól, s ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességéért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam.
Bátorságot kértem, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Szeretetre vágytam, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy segítsek rajtuk. Kegyes jó indulata helyett alkalmakat kaptam a jóra.
Semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Meghallgatta az imádságomat.
Nagyon szépen elmondtátok. Én pedig azzal az imával szeretném zárni a hittanórát, hogy ima Szent Ritához lelki erőért és türelemért. Szent Rita a lelki erő és türelem lángoló példaképe. Kérd nekem Istentől szent lelki erőt, hogy állapotbeli kötelességeimben helytálljak, megvívjam a harcot, és minden nehézségek között kitartsak. Jézus isteni szívétől est ki nekem szelíd szívet, amely a harag és türelmetlenség fölött uralkodik. Szóban és tedben Istenfélő szent pátronám. Mutass meg nekem a jó utat, és minden munkámat irányítsd Isten tetszése szerint. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenekké. Ámen.
Krisztus feltámadt. Alleluja.
Valóban feltámadt. Alleluja.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vosvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Imádság.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!